Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte Orbán Viktor miniszterelnök kijevi látogatásán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Magyarország kormányfőjeként Orbán Viktor reggel érkezett az ukrán fővárosba, ahol megköszönte az elnöknek a meghívást, jelezze, hogy múlt csütörtökön állapodtak meg a találkozóról Brüsszelben. A magyar kormányfő hangsúlyozta, az EU elnökség átvétele után első útja ide vezetett, mert a béke kérdése nem csak Ukrajnában fontos, hanem egész Európában. Hozzátette, a háború, amit az ukránok most elszenvednek, mélyen érinti az európai biztonságot. Zelenszkij a tárgyalás után arról beszélt, megvitatták a két ország alapvető kérdéseit, ami egy államközi megállapodás alapját adhatja. Tárgyaltak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről és egy magyarországi ukrán iskola megnyitásáról. Semmit sem vár Orbán Viktor kijevi útjától a Kreml, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov elmondta, a magyar féllel nem cseréltek információt azelőtt, hogy a miniszterelnök Ukrajnába látogatott. Értető, hogy Magyarországnak, miután átvette az EU soros elnöki tisztét erre az időszakra, meg kell felelni az ezzel járó feladatoknak, így azt gondolom, ebben az esetben a brüsszeli érdekek mentén megfogalmazott kötelezettségeknek tesz eleget, nem pedig a nemzeti érdekek mentén, idézte az Interfax szóvivőt. Az előzetes adatok szerint 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakhoz képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján júniusban rekordalacsony szintre csökkent a regisztrált álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A regiszterben jelenleg mindössze 222.800-an szerepelnek, ami a rendszerváltás óta mért legalacsonyabb júniusi adat, ismertette Comba Sándor. A Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálja a kisvállalkozások működési környezetét, és szeptember végéig versenyképességet segítő akciótervet hirdet meg számukra, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, ez kiterjed majd többek között a vállalkozói hitelek kérdéskörére, a befektetések támogatására, a finanszírozási költségek csökkentésére, vagy a vállalkozások digitális jelenlétére. A Budapest-Brassó járat indítása mindkét város és ország számára fontos lépés, mondta el a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a járat megnyitó ünnepségén a Liszt Ferenc repülőtéren. Antal Ferenc, a Budapest Airport igazgatóságának a tagja, azt mondta, erdélyi magyarként nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy itt lehet az eseményen. A Wizz Air járatának köszönhetően heti háromszor repülhetnek az utasok a Budapest-Brassó útvonalon. Országszerte közel 800 vidéki cukrászda igényelhet 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást, eszközbeszerzése és fejlesztése mostantól augusztus 1-ig, hívja fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az összesen 800 millió forint keretösszegű felhívás második eleme a kormány által a vidéki vendéglátóhelyek támogatására indított, összességében 13 milliárd forint értékű programjának. A Magyar Víziközmű Szövetség évek óta örömmel csatlakozik a műanyagmentes július kihíváshoz. Ez a kampány a műanyagmentes élet előnyeire és a környezettudatos viselkedésre hívja fel a figyelmet. Csökkenteni kívánják az egyszerhasználatos műanyagok, valamint a PET palackok számát, arra buzdítanak mindenkit, amikor lehetőségük van rá, töltsék újra kulacsukat csapvízzel, és próbálják meg beépíteni mindennapjaikba az egyszerhasználatos műanyagok alternatíváit. Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek meghirdetett 500 millió forintos keretösszegű pályázaton 277 szervezet nyert el támogatást, között az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ovádi Péter elmondta, minden formailag helyes pályázat támogatást nyert, egyúttal megköszönte a területen végzett munkájukat. 27 gint vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Supermenta program termékteszt keretében. 3 nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az élelmiszerminőségi jellemzők vagy a címkéken szereplő jelölések alapján, ezért az érintett gyártókkal szemben hatósági eljárás indult, a bírságok kiszabása folyamatban van, amelyek együttes értéke megközelítőleg 5 millió forint lesz, közölte a Népih az MT-vel. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, néhol kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Anglia nyári játékok. Szép nyári nap.
Neoto Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Nagybecskereknek új püspöke van, mégpedig sajtóapostol ismerősöm az új püspök, Mirko atya, Mirko Stefkovics. Olyan szépen tudsz magyarul, hogy én, amikor megismertelek egy ilyen sajtóapostol találkozom, másfél-két évtizedre, nem is tudom már mikor, akkor evidens volt nekem, hogy magyar vagy, de hát horvát nemzetiségű vagy, de olyan szépen tudsz magyarul, hogy le a kalappal. Te vagy a harmadik püspöke ennek az egyházmegyének, egy fiatal egyházmegye. Légy szíves, néhány mondatban mutasd be az egyházmegyédet, és utána a te életutadról foglak kérdezgetni, meg a terveidről.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, Katolikus Rádiónak a hallgatóit. Hát ez a Nagybecskerek egyházmegye, sokkal nagyobb, mint én, és én is próbáltam most megismerkedni az egyházmegyével, a paptestvérekkel, a hívekkel. Egy kedves egyházmegyéről van szó, Szórvány egyházmegye. Per pillanat 22 aktív papunk van, akik 38 plébániát és 50 filiát látnak el. Körülbelül 40 ezer katolikus van az egyház megyében, az egyház megye területén, ami, hát ha összehasonlítom a Szabadkai egyház megyével, ahonnan származok, ez az egyház megye picit több mint 1000 négyzetkilométerrel nagyobb, mint a Szabadkai. Szóval elég nagy a terület, távolságuk is nagyok, de vannak lelkes papjaink, hála Istennek, vannak jobb híveink, akik járnak templomba, és úgy gondolom, hogy nem kell félnünk, mit hoz nekünk a jövő, mert itt vagyunk, és itt kell élnünk, itt kell hirdetnünk az igét.
Az egykori Csanádi egyházmegyének az egyik utód egyházmegyéje vagytok, amely azt hiszem, hogy hamarosan ünnepli majd alapításának ezredik évfordulóját. Valamilyen módon ti is azért 1000 évesek vagytok.
Persze, ilyen módon világos. Mi büszkék vagyunk mind a két testvér egyházmegyének, akár a Szeged Csanádira, akár a Temesvárira. és annak nagyon örülök, hogy van egy jó szoros kapcsolatunk mind a két egyház megyével, hisz a papok is ismernek egymást, persze a püspökatyák is, és van egy szép közreműködés, főképpen azoknak a plébánosoknak, akik közel vannak a román, akár vagy a magyar határhoz.
Néhány nappal ezelőtt beszélgettem Tóth Tamással, aki a Magyar Püspöki Konferencia titkára, és hát említettem, hogy készítek veled majd interjút, és akkor mondta, hogy hú, jól ismerem Mirko atyát, Rómában együtt tanultatok, és azt is mondta, hogy mikor megismert, akkor még nem igen tudtál magyarul, és hát aztán fantasztikus ütemben haladtál, és nem is venni észre, hogy nem ez az anyanyelved. Mi motivált téged erre, hogy elsajátítsd ezt a nyelvet?
Köszönöm szépen ezeket a bókot, nem éppen mindig igyekszek, és szerintem ez számomra valahogy természetes, hogy a magyar nyelvem kellene, hogy a sajátom legyen, akár itt most az új feladatban, akár előtte Szabadkán, ahol 15 éven keresztül pénzes püspök atyának a titkára voltam. És ez valahogy magától jött, világos, hogy mindig is tanulni keres, utána jön a, nem mondanám a siker, hanem a tudás, gyakorolni kellett a nyelvet. És én szívesen mindig barátkoztam a paptestvérekkel, akár a magyarokkal, akár a kormátokkal, és érdekes volt számomra a pénzes János püspök mellett, hogy amikor elkezdtem, 2006-ban elkezdtem titkárkodni náluk, akkor hát világos, sokkal többen beszéltünk horvátul, mint magyarul, de lassan-lassan, ahogy múltak az évek, akkor változott a helyzet, és minél tovább jobban beszéltünk magyarul. Nekem az nagy segítség volt, és hisz valahogy a munka mellett ez valahogy mint egy plusz jött, hogy elsajátítottam a magyar nyelvet, és én nagyon hálás is vagyok érte, mert a nyelvvel nem csak egy nyelvtudás jön, hanem egy egész kultúra, mentalitás, és itt ilyen környezeten élünk, itt az egyház persze, akár a Szabadkai, akár főképpen itt a Nagybecskerék egyházmegyében, a híveknek többsége magyar, és ez magától értetődő, hogy egy pap, aki itt van, és kellene, hogy prédikáljon, szolgáljon a híveket, akkor szólítson őket a saját nyelvükön.
1977-ben láttad meg a napvilágot. Szabadkán, vagy Szabadka környékén, hol születtél?
Igen, Szabadka melletti Tavankút az a neve a falunak, ott születtem, de utána nevelkedtem Szabadkán a városban, és ott utána jártam az iskolában, akár a Paulinum gimnáziumban, és valahogy ez az én városom, úgy mondanám.
Szabadka a te városod, és hát a Paulinumot említetted, ami egy kis szeminárium és gimnázium, és hát ott is már együtt voltál a magyar ajkú papnövendékekkel, tehát azért nem a germanikum idején kezdted a magyarral az ismeretséget, hanem már Szabadkán gyermekkorodban is, nem?
Igen, az valahogy főképpen ott a városban, a falban, ahol származok, ott a többsége nem beszél magyarul, hogy egy nagy kisebbség van, akik esetleg magyarok, de a városban az természetes volt, hogy ott nincsenek olyan utcák, ahol nem vegyes a lakosság, és mint gyerekek játszhatunk kint az utcákon, barátkoztunk. Ez valahogy számunkra természetes volt, világos, egy ilyen nagyon alacsony szinten, hogy tudtunk kommunikálni egymáshoz, tudjuk beszélgetni, játszani közösen. És az is számunkra teljesen normális volt, amikor mint gyerek valahova bementünk, egy üzletbe vagy akárhova, hát akkor legalább a másik nyelven is kellett tudni köszönteni, üdvözölni azokat, akik bent voltak.
A papi hivatást kik voltak azok, akik kedvessé, vonzóvá, és végül is a hivatásodat eldöntővé tette?
Ami érdekes számomra, én egy ilyen vallásos családból származok, és teljesen normális volt számunkra, hogy jártunk vasárnaponként a templomba, akár valami áltatóságokra, hogy imádkoztunk otthon, és rokonságban is vannak papok, vagy paptestvérek, szabad mondani. Van egy nagymamának az édestestvére, aki pap, most már nyugdíjas Szabadkán él a papi otthonban, akkor anyukámnak is van egy édestestvére, nagybácsim, aki szabadkai megyés pap, akkor nekem az édestestvérem, a bátyám is pap, ő indult a kis szemináriumba, ez is valahogy hozzájárult, hogy én is gondolkozok utána erről a pályáról, és vannak tisztelendő nővérek is a családunkban, úgyhogy valahogy mi az egyházzal éltünk, és világos, hogy voltak ilyen papok, plébánosok, akikre én fölnéztem, és akikben láttam a példát, láttam annak az értelmét, amit ők éltek, tanúsítottak, ahogyan végezték a szolgálatokat, beszéltek az emberekkel, és valahogy, mint középiskolás, vagyis középiskola után, amikor már érettségiztem, katonai szolgálatot végeztem, volt egy év gondolkodási időszakom, úgy mondanám, és én már előtte gondoltam, hogy a jogot fogok tanulni, el is kezdtem picit készülődni a felvételére. Annak idején, ilyen 97-ben, akkor úgy volt, hogy nagyon sokan Szabadkáról, vagy Szabadkó környékén, a horvátok mentek Zágrába tanulni. És akkor én is úgy készülődtem, hogy majd befejezem a katonaságot, és oda megyek Horvátországba felvételezni, elkezdem tanulni a jogot. De valahogy, ahogyan múltak ezek a hosszú katonasági napok, akkor valahogy az a gondolat, hogy hát ez az igazságosság, ami itt a Földön van, hát ez mindig ilyen korlátolt, amikor az ember mégis annak ellenére, hogy barátok, családtagok, vagy ismeri embereket is, akik mégis utána végső soron a bíróságon keresztül kommunikálnak egymással, akkor ez egy ilyen szomorú történet. És valahogy bennem született az a gondolat, hát van egy igazságosság, ami a mennyben van, vagyis a mennyből származik, és sokkal érdemesebb érte dolgozni, mint az igazságosságért, amit csak itt a Földön van. És valahogy ilyen módon akkor jelentkeztem a püspöknél, és utána úgy indult valahogy ez a papi pályán.
Melyik pápai egyetemek voltak az alma mátered?
A katonaságom után azonnal, mivel volt már egy másik teológus, akit a pénzes püspök atya akart küldeni Rómába, és ő mindig is igyekezett, hogy legyen egy magyar, egy horvát, akkor nekem is azt mondta, amikor jelentkeztem, hát fiam, én téged Rómába küldelek. Hát világos, egy kis félelem is volt bennem, a nyelv, az ismeretlen világ, de hát nem lehet a kezdetén nemet mondani. És nagyon is jó is bevált ez a pénzes püspöknek a döntése, akkor Casa Baltazárba kerültem, ott töltöttem két évet a többi növendékkel, akik ott voltak, akkor hárman voltunk szabadkai megyések, az egyik Horváth Endre, a másik Horváth Árpád jezsuita, aki Budapesten él.
Igen. A Jézus Szíve templom igazgatója is.
Igen, van még többi magyar testvérünk, aki ott a házában volt, ma Ferences, vagy Bencés, vagy más, vagyis egyházmegyés pap, szóval ilyen drága kollégáim is vannak. Utána pedig a Casa Baltazár után a Germanicum et Hungaricumba küldte bennünket pénzes püspök, és akkor én előbb a filozófiát tanultam az Urbaniana pápai egyetemen, utána pedig a teológiát a Gergely pápai egyetemen, és ott a diakonátusi év, gyakorlati év után, amit Horgoson végeztem otthon, akkor még két évet kaptam a licenciátusra, a fundamentális teológiából.
Hát Horgoson már be voltál dobva a mély vízbe magyar nyelv szempontjából, mert az egy magyar falu.
Igen, ez számomra nagyon is jó volt. A posztoráció mellett kellett a nyelvet tanulni, és sose fogok elfelejteni ezt a jó érzést, amikor az akkori plébánossal, Palatinus István atyával átmentünk Szegedre valamit bevásárolni, karácsonyra a gyerekeknek, és akkor hirtelen értettem az embereket ott, hogy mit beszélnek, és olyan jó volt az. Az volt ott Szabadkán a gyakorlat, hogy akár odaiakorunusokat, akár az őműséseket, akkor egy olyan plébániára helyezte a püspök, hogy tanuljon a nyelvet. A magyar tanuljon a horvát nyelvet, a horvát pedig tanuljon a magyar nyelvet. És az tényleg jó és hasznos, mert utána nincs egy olyan plébánya, ahol nem kellene mind a két nyelv. Szóval nem állandó jellegűvel, de mindig is akad olyan valaki, aki eljön, és a szentjónás, vagy beszélgetés, és ő neki könnyebb a másik nyelven, amit az embernek kell elsajátítani.
Mikor volt a papszentelésed? Hányban?
A papszentelésem 2004-ben volt, Péter Pálkor, Szabadkán, a szabadkai székesegyházban.
Tehát most 20 éves pap vagy. 20 éves pap és 0 éves újszülött püspök vagy.
Igen,
és
igen, az van.
Horgost említetted, nagyon kedves régi ismerősöm, szintén sajtóapostol, Huzsvár atyának, elődödnek, második elődödnek a szülőfaluja. Így is kötődsz Nagybecskerekhez, mert már a Horgasról megismerted, nyilván találkoztál is vele, nem csak ott, hanem egyébként is. A sajtóapostolság, újságszerkesztés hogyan vált a lelkipásztori tevékenységed részévé?
Szabadkán, amikor titkár lettem, én már előtte is közreműködtem egy horvát nyelven, ment az a havi lap, ami egyházmegyei havi lapunk, és hát már mint teológus írtam cikkeket, és miután titkár lettem, akkor született az a javaslat a főszerkesztőnek, mert ő is, amikor titkár volt, a püspök atyának a titkára, akkor elkezdte szerkeszteni ezt az újságot. Ő plébános volt, sok volt a feladata, és úgy beszéltünk meg, hogy kérdezte tőlem, van-e kedvem, van-e lehetőségem, és én ezt vállaltam, és majdnem 5 évig sikerült ezt vezetnem, utána továbbadtam egy másik kollégának. Sajtó nekem mindig is érdekes, mert az, amit főképpen egy ilyen írott sajtó, az is, annak is van sajátossága, hogy valaki azt majd szépen tud elolvasni nyugodtan, és teljesen más nézőpontjából, mint én, ahogyan azt írtam, és szóval ez a szöveg valahogy életben marad, és tovább él, tovább fejlődik. Úgyhogy utána persze a Márő Rádiónak is segítettem, hogy ott is voltak műsorok, amiket vezettem, vagy hozzájárultam, hogy valami létrejön. Gondolom, hogy az egyháznak a sajtó igenis az apostoli tevékenységhez nagyon is sokat segített. Világos az, amit mi csinálunk, az egyházi sajtó, de itt vannak a nálunk, főképpen arra kell számítani, hogy a világ sajtóra is kell számítani, ha akár valamit, ha az üzeneteink, akkor tovább jussanak.
Amikor is szenteltek püspökké?
Június 1-én.
Van-e jelmondatod és van-e címered?
Igen, van a címer, hát egy püspöknek muszáj legyen címere, ha bár érdekes volt, hogy április 1-én volt egy ilyen vicc a német sajtóban, hogy a pápa megszüntette a címereket a püspököknek, és hát nem volt az a szerencse, hanem kellett csináltatni egy címert. A címer nagyon egyszerű, van egy fönti része, ami kék színű, és benne van a nap, úgy, mint ami a jezsuita rendhez emlékeztet.
Tehát ez az IHS.
És de nem tettem az IHS-t, hanem az a hírót, a Jézusnak a monogramosat, hogy
igen.
Valahogy fontos volt számomra, persze az a Jézushoz való, én nem vagyok jezsuita, de jezsuitáknál tanultam, ők náluk nevelkedtem, és valahogy ez volt számomra fontos. Uh-huh. A kék szín persze az a mennyország, még világos a szüzonyára is emlékeztet. Lent van egy ilyen két zöld terület, ami az egyik persze a Bácskára, a másik Bánságra, Bánátra emlékeztet, vannak kalászok, 3 kalász, ezek lentről úgy-úgy nőnek, lent pedig van a Szentírás, és arra is emlékeztet, hogy nekünk vetnünk kell, szóval azt a magot kell vetnünk, ami az ige, és az biztos, hogy bőséges termést hoz, főképpen nálunk ebben a síkságban, Mi tudjuk, mi az a jó bőséges termés a buzának, vagy akár más mezőgazdasági. Szóval úgy gondolom, és ami a jel mondott, az pedig a járjunk az Úr világosságában. Ez egy ilyen bozdító szó, Izaiás profétának második fejezete, és az ötödik verséből vettem ezt a, csak egy részt a mondatok egy részét. Ez egy ilyen buzdítás a választott népnek, hogy nem csak a pap, aki vagy a sok püspök, aki parancsol, aki út mutat, hanem együtt a népel, ez egy ilyen, egy picit a szinodális lelkülettel is gondoltam ezt a jelmondatot, hogy igen, közösen járjunk, de az Úr világosságában. Sok a sötétség az emberi életben, a világban, ahol élünk, és tudatosan kell mindig újra meg újra az Úr világosságára kijutnunk, hogy akkor ő világítson nem csak az utunkat, hanem mi ránk is.
Azon kívül, hogy lelkipásztor vagy püspöki titkár vagy sajtóapostol vagy, részt vettél a püspöki konferenciátok munkájában is. Különleges neve van a ti püspöki konferenciátoknak, mert egy nemzetközi püspöki konferencia, Cyril és Metod. Az elnökötök elődöd volt Nagybecskereken, most belgrádi érsek Német László.
Ez a mi püspöki konferenciánk egy ilyen különleges összetételű konferencia, mivel olyan különböző a helyzet a helyi egyházaknak, kezdve itt Szerbiában, nálunk, délvidéken, akár Szabadka, vagy itt Nagybecskerek, és ott pedig van a picit, megyünk tovább, Szerémség, az teljesen más a helyzet, ott pedig csak horvát nyelven megy a pasztoráció. Akkor a belgrádi főegyház megye, óriási terület, nagyon kevés a hívő, ott pedig igazában a népek jobban szerbül beszélnek, nincs olyan, mint nálunk, amit még található ez a szabad mondani tömegegyház. Akkor megyünk tovább ott Koszovon, albánul megy minden, és alig van egy pár kis közösség, ahol még valami horvátor megy. Szóval, ha tervezünk egy ifjúsági találkozást, akkor hát melyik nyelven fogunk, hol fogunk ezt csinálni? Akkor még Macedóniában ott a többsége görögkatolikus, macedónul beszélnek, hát világos, akkor nem is tudjuk érteni egymást, akkor angolul beszélünk, vagy milyen módon. Montenegróban a Kotori Egyház megy az jobban horvát nyelven megy a pasztoráció, a bári főegyház megy albánul, és azért a mi püspöki konferenciánk hát valahogy egy ilyen státuszban van, hogy várjuk egy megoldást, és már éveken keresztül. De amit én csináltam, az előbb voltam a segédtitkár, amikor német püspök titkár volt, utána pedig, amikor ő elnök lett, akkor engem titkárnak választották ki a püspökök, és még segítettem úgy, mint egy szóvivő, de az nálunk is nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen szerény körülmények között kell ezt elképzelni, mert itt is egy dolog, hogy mint konferencia, hol fogunk valamit nyilatkozni. Itt Szerbiában, Koszovóban, és itt is mindig vigyázni kell éppen a politikai helyzet miatt, hogy inkább maradjunk mi az evangéliumban, az evangéliumnál, és ne foglalkozunk sokat a politikában, mert általában ott szoktunk hibázni is.
Részt fogsz-e venni a magyar püspökök évenkénti találkozóján, vagy a magyarul tudó püspökök évente találkoznak egy lelki gyakorlat keretében? Készülsz-e rá, hogy részt veszel ezen?
Én örömmel készülök arra is, és igen, öröm számomra mindig találkozni a püspökökkel. Itt ott Magyarországon tudom, miről van szó. Sokszor, mint titkár, elvittem oda a Leányfaluba a pénzes püspököt, és annak is örülök, hogy a szentelésemre is több püspök volt Magyarországról, Erdélyből is. Ezek a kapcsolatok nagyon fontosak, és úgy gondolom most számomra az, hogy tudok tanulni az idősebb testvérektől.
Akkor már majd belelendülsz, és megismered közelebbről a terepet, akkor folytatjuk majd a beszélgetést.
Arra fogok használni a szabadságomat, hogy picit átgondolkozok. Az, hogy úgy kell szerveznünk az életünket, a tevékenységünket, hogy ez láthatóvá legyen is. Ez gondolom manapság az internet, a közös hálózatok alapján nem kell sok eszköz, hogy érjünk el az embereket. És azért, amikor említettem, hogy szórványban élünk, de nem kell félnünk azért, mert ezek az eszközök akkor lehetővé teszik, hogy könnyen tudjuk jutni a híveinkhez, a fiatalokhoz, és úgy gondolom, hogy ezen a téren van lehetőség dolgoznunk, nem kell sok eszköz rá, és úgy gondolom, hogy ez is egy-egy módja, hogy az igét bírunk hirdetni, és tanúsítani arról, amit élünk, ami vagyunk. És az valamikor nem volt, úgy gondolom, hogy ez új lehetőséget ad, és azért ad új reményt is ennek a kisegyháznak.
Nagyon szépen köszönöm, és jó munkatársakat kívánok, közösségben jobb dolgozni, és akkor folytatjuk majd, kedves Mirko püspök úr.
Köszönöm szépen, minden jót, szervusz!
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Mirko Sztefkovics nagybecskereki püspökkel beszélgettem. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a minőségi idő megéléséről, kialakításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Örökké valóság Istene, köszönet illet az élet ajándékáért! Századok Istene, köszönet illet a nekünk előkészített javakért. Évek Istene, köszönet illet gondviselésedért. Hónapok Istene, köszönet illet a növekedésünkért. Napok Istene, köszönet illet állandó közelségedért. Ünnep Istene, köszönet illet, mert kitágított szűkös látóhatárunkat. Múlt Istene, köszönet illet megváltó tetteidért. Jelen Istene, köszönet illet irgalmas szeretetedért. Jövő Istene, köszönet illet fiaid iránti türelmedért. Jézus Krisztus Istene, köszönet illet fiadért és szent lelkedért. Amen.
Kedves gyerekek, nem tudom, ti hogyan viszonyultok ehhez a kérdéshez, hogy Istenre mennyire van időtök a hétköznapokon, de most tisztelettel szeretnélek benneteket megkérdezni arról, hogy erre a kérdésre te hogy válaszolnál. Van időd Istenre?
Nekem van időm Istenre, és ha valamikor nincs is, megpróbálom úgy alakítani a dolgaimat, hogy minél több idő jusson Istenre.
Viki, neked van időd az Istenre?
Igen, és szerintem nagyon sok más gyereknek is az iskolában, akik ide járnak, tekintve, hogy katolikus iskola vagyunk, ugyanis minden nap szoktunk imádkozni, így szerintem lehetetlen azt elkerülni, hogy ne legyen valamennyi időnk Istenre.
És hogyha hangszerek közül kellene választani, és az Istent kéne azzal a hangszerrel neked dicsőíteni, akkor te melyik hangszert választanád?
Én szerintem a gitárt választanám, mert ugye nem tudok gitározni, de nagyon szeretem a hangját, és nagyon meg szeretnék tanulni gitározni, és apukámnak is van otthon gitárja, és ő is tud gitározni, és nagyon szeretem hallgatni.
Barna?
Én szerintem mindenképpen egy részfúvós hangszert választanék, mint például egy trombitát, mert nagyon szép és erős hangja van.
Képzeljétek el, én meg már olyan szinten vagyok az Isten dicsőítésével, így ha a hangszert kellene választani, hogy talán ma egy mély hangú hegedűvel dicsőítettem volna az Istent, mert hogy a mai érzéseimet és a lelkemnek a bensőjét azzal tudtam volna leginkább az Isten elé helyezni, hogyha egy mély hangú hegedűvel dicsőítettem volna őt, és könyöröghettem volna hozzá. Aztán van olyan nap, amikor pedig a citerával és muzsikával és orgonaszóval is, így, hogy Barna mondta, trombitával kiabálnám bele a világba, hogy köszönöm Istenem, és hogy hirdetném mindenkinek, hogy Isten milyen jóságos és mennyire szeret. Hát fantasztikus dolog, hogy vannak hangszereink, és mi tudunk hangszereken is játszani, úgymond dicsőíteni a mindenható Istent. A világ azonban, amelyben élünk, akár mennyire is szeretnénk, hogy az Istenre legyen időnk, furcsán alakítja az életünket. Tudjátok jól, hogy régen különböző eltérő hangulatú napok voltak, például emlékezzetek az őseitek időszakára vissza, amikor például volt az aratás, akkor azt megélték az aratásnak minden pillanatát, tudták az asszonyok, hogy mit kell majd főzni, mire jönnek az emberek, hogyan kezdik el majd a kaszával aratni a búzát, és nem a gépek végezték el ezeket a feladatokat, hanem úgy mindennek megvolt a maga ideje, de mielőtt bármilyen mezőgazdasági munkához, vagy fizikai munkához, vagy akármilyen munkához, ami rájuk várt, hozzákezdtek volna, mit gondoltok, mi volt az első, amit tettek?
Imádkoztak, Isten segítségét kérték.
A másik, hogy nem tudom, hogy nektek a nagyszüleitek még szokták-e ezt a nagyon szép keresztény szokást gyakorolni, hogy még akkor is, amikor étkezéshez indultak el, és a kenyérhez hozzáért az asszony, hogy a kenyérret megfordította, és a késsel keresztet rajzolt a kenyérre. Ismeritek-e ezt a hagyományt, ezt a szép keresztény szokást?
Én hallottam már róla, de én nem láttam még a nagyszüleimet, hogy ezt csinálták volna.
Mit gondoltok, vissza lehetne vezetni mondjuk ezeket a pillanatokat, hogy munka előtt egy keresztvetéssel kezdjük, vagy például étkezés előtt mondjuk ezt a régi magyar szokást, hogy keresztet rajzolunk a kenyérre, vissza lehetne vezetni? Vagy amikor távozunk és elköszönünk egymástól, megáldjuk egymást, mit gondoltok, jó lenne?
Hát szerintem igen, elég nosztalgikus érzés lenne mindenki számára szerintem, főleg az idősebbek számára.
De mit gondoltok, hogy ez mégis miért jó, hogy mit hív elő mindannyiunkban ezek a mozdulatok, Istennek a meghívásai ezekhez a pillanatokhoz?
Szerintem ezek a kis pillanatok is közelebb visznek minket Istenhez.
Isten a napodnak a része tud lenni, és észre se veszed, és arra a kérdés, hogy van-e időd az Istenre, észre se veszed, hogy minden idődet vele töltöd, még az étkezést is, a munkát is, a beszélgetést is, hogy Isten itt van veled, és bárhova mész, tényleg közöttünk él. Az az érdekes, hogy ezek az időszakok és az ünnepek, amelyek ritmikusan változtak, mára már teljesen megváltoztak. Mit érzékelünk ebből?
Én például azt tudom érzékelni, hogy karácsonykor jó hangulat van, mint mindig ugyanúgy régen. Viszont szerintem így a Covid nagyon sok családot széjjelebb szedett, nem annyira összetartó már a család, egymás háta mögött beszélnek a rokonok. és én ezt tudom érzékelni. Megvan még a karácsonyias hangulat, de már szerintem nem annyira, mint régen. És ez szerintem nagyon rossz.
Miért zavaró esetleg az, hogy most már lehet karácsonyi díszeket venni augusztusban, vagy például az mennyire zavaró, hogy a jobban készülnek a fiatalok a Halloweenre, és valahogy elterelődik a figyelem a Minden Szentek ünnepéről, hogy mit gondoltok, hogy ez miért nagyon veszélyes?
Azért, mert hogy szerintem ez a Halloween is csak egy marketingfogás.
Miért veszélyes az, hogy a fiatalok inkább ezzel foglalkoznak és partiról partira járnak, és nem a keresztény magyar ünnepekhez ragaszkodnak? Mi a veszély ebben?
Azt, hogy egy idő után már senki sem fogja ezeket a hagyományokat tartani.
Egyet értesz te is, és ez félelmetes, mert borzasztóan fel van gyorsulva a világ, és nagyon oda kell figyelnünk nekünk is, felnőtteknek, hogy mire neveljük a gyerekeinket, mennyire követeljük meg, sajnos ezt a szót, ezt a kifejezést kell használnom, hogy mennyire követeljük meg a ránk bízott gyerekektől azt, hogy igenis Minden Szentekkor jöjjenek ki velünk a temetőbe, keressük fel az elhunyt hozzátartozóinknak a sírját, virágot helyezzünk oda, imádkozzunk, és ne a Halloween partira való készülődés legyen a legfontosabb ezeken a napokon. Látjuk azt is, hogy a boltokban a szezonnak megfelelően lehetett régen zöldségeket, gyümölcsöket kapni, manapság azonban bár bármikor bármilyen egzotikus gyümölcsöt, vagy akár a világ bármely táján megtermett zöldséget is meg tudsz vásárolni, és kedved szerint tudod fogyasztani. És azt is látjuk, hogy az ünnepek előtt néhány héten át készültünk eddig az ünnepi bevásárlásokkal, most azonban már talán már nyáron is fel tudsz készülni arra, hogy majd karácsonykor milyen asztali díszt használjál. Aztán ugye látjuk azt is, hogy egyre nagyobb az árubőség, és már mindenütt sokkal több mindent lehetett kapni. Már nem pusztán szezonálisan, de az év egész folyamán. A karácsonyi vásárok és az ünnepi szezonok egyre jobban megnyúltak, úgy tűnt ez aztán az igazi boldogság, hiszen mindig minden van, bármikor megveheted, bármikor elfogyaszthatod, és a lehetőségeknek ez egy nagyon fantasztikus tárházává vált. És ugye az is nagyon kecsegtető, hogy nem kell a friss zöldségekre, gyümölcsökre várni, mondjuk a tavaszra, vagy a nyárra a paradicsom fogyasztásra például, hanem bármikor meg tudod venni, hiszen minden kapható. De mit érzel, ha ezeket fogyasztod, hogy igazi paradicsom íze van a paradicsomnak, és a decemberi dinnye is ugyanolyan, mint a júliusi? Hogy tapasztaljátok? Mi nálatok a szokás?
Szerintem sokkal íztelenebb, nem olyan az íze, hiszen nem nyáron termesztették.
Igen, meg hogy Viki is mondta, hogy elveszik az íze, mert ugye kell neki a napfény, és az inkább egy paradicsomnak vagy dinnyének hívott zöldség vagy gyümölcs lesz.
És nem csak az íze, hanem nyilvánvaló, hogy az egész gyümölcs is nem más íze van a szabadföldinek, és más annak, amit egy külföldi országból behoztak, mert nyilvánvaló, hogy pótolhatatlan annak az igazi paradicsomnak vagy dinnyének az íze, amit mi termelünk meg otthon a kertben. És talán észre se veszünk, de én azt elárulom nektek tanárként, hogy nem csak a gyümölcsökkel van baj, gyerekek, még én pedig egy-két évtizede voltam fiatal, de nekünk még a mindennapjaink része volt az, hogy házi állatokat tartottunk, és láttam a kis csibét a tojásból kikelni, és azt is láttam, amikor anyukám egy vasárnapi reggelen megkopasztotta a csirkét, és akkor azt állalta majd fel ebédkor. Ma viszont már ugye csak a csirke mellett látod meg az aprólékot a szupermarketeknek a hűtőpultjába, és sajnos el se tudjuk azt képzelni, hogy áll össze egy tyúk, vagy egy csirke, vagy egy kacsa, mert csak a könyvekben látod, a valóságban soha nem láthattad meg. És igazából minden nap fogyasztod, meg a májkrémet is, vagy bármit, de hogy azt, hogy hogyan kell előállítani, vagy egy befőtre is, ha belegondolsz. Hogy a gyerekeknek a nagy része már azt sem ismeri, hogy hogyan készül a befőt, hiszen csak a konzervet látja meg a boltoknak a pultjain. És nem tudom, hogy ti például tudnátok-e lekvárt főzni. Hogy azt hogyan kell, vagy érdekel-e benneteket, meg akartok-e tanulni, sütni, főzni, vagy lekvárt készíteni a nagyszüleitektől, szüleitektől, vagy már itt is, faluhelyen is átteredlődött inkább a megvásárolom a boltból, mert még úgy is olcsóbb szlogerre. Mit gondoltok ezekről?
Én sokszor szoktam segíteni mamáiknak és anyáiknak a főzésben és a sütésben, többek között a lekvár meg a befőt főzésben is. És érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik erre nem is gondolnak, hogy mi betedik az, hogy nekik ott legyen a polcukon.
Te fogsz majd lekvárt főzni ezek szerint nagykorodba?
Igen, majd szeretnék én is magamba.
Viki, te milyen házi asszony leszel, ha nagy leszel?
Hát remélem, hogy jó. Már mostanában is szoktam süteményeket készíteni, meg így sütögetni, mert engem igazából eléggé érdekel ez a sütés-főzés. Nem ilyen komoly szinten, de hogy otthonra tudjak én is magamnak ételt elkészíteni.
Hát kivételes gyerekek vagytok, nekem öröm, hogy titeket taníthatlak, nagyon büszke vagyok rátok. És a hallgatókat is erre ösztönözzük, hogy próbáljuk meg a ránk bízott nemzedéket tudatosan arra nevelni, hogy ők is megismerhessék a konyha titkait azokkal, amelyekkel tényleg igazából régen a háziasszonyok megörvendeztették a családjaikat, hogy átélhessék az együtt sütés, főzés, befőzés élményeit a gyermekeink, és hogy ezáltal is erősödjön a kapcsolat közöttünk. Azelőtt gyerekek nem csak az étkezésben, hanem a mindennapok forgatagában is volt különbség. Úgy gondolom, hogy határozott távolság volt a hétköznapok és a hétvége között, de valahogy az elmúlt évtizedek talán ezeket is mondjuk azt, hogy tőlünk felnőttektől kezdték elvenni, hiszen tudjátok jól, hogy a boltok is még a mi fiatal korunkban nem voltak nyitva vasárnap, Aztán képzeljétek el, én még olyan korban is éltem, amikor hétfőnként nem volt műsor a televízióban. És hogy valahogy megvolt a napoknak a ritmusa, most azonban mit veszünk észre így a hétköznapok, ünnepnapok vonatkozásában is?
Azt, hogy mindent akkor csinálhatunk, amikor mi szeretnénk, és nincsen megszabva az idő, hogy mit mikor csináljunk, hova mikor menjünk.
Tudunk-e arra érveket és ellenérveket felhozni, hogy mi mondjuk hogyan szenteljük meg a hétvégét, igazából az Istennek szentelt napot, pedig a vasárnapot, hogyan tegyük ünnepnappá? Mire neveljük a gyermekeinket, a családjainkat? Mi az, amiből tényleg nem szabad engednünk?
Az, hogy például vasárnap délben a család összegyűljön, és együtt ebédeljünk az asztalnál a mise után.
Meg szent misére is el kell menni, és ugye az is nagyon fontos, hogy a család ugye együtt ebédeljen, meg szerintem az is fontos tud lenni, hogy este az egész család együtt imádkozzon például.
Az Istennek szentelt napot, a vasárnapot a család, ha együtt tölti és megszenteli, a számos pozitív erőt rejt magában. És a Gary Chapman is beszélt arról, hogy a szeretett tankunkat nagyon sokféle dologgal fel tudjuk tölteni, hogy boldogok és szeretettel teli emberek lehessünk, és ebből az egyik a minőségi idő. Szeretném, hogyha elmondanád, Viki, hogy mi a minőségi időnek a lényege. Ismertesd velünk, ahogy Gary Chapman ezt megfogalmazta.
A minőségi időnek a lényeg az együttlét, és ez nem csupán csak a fizikai közelséget jelenti. Például lehet két ember ugyanabban a szobában egymásnak a közelében, de ez még nem feltétlen együttlét, ugyanis az együttléthez elengedhetetlen az, hogy egymásra irányítsuk a figyelmünket.
Így van, úgyhogy már is tudnánk javasolni egy nagyon jó ötletet a családi együttlétekre vonatkozóan. Az a kép villant elém, hogy látom annak a reklámnak a képét, hogy ül együtt a család, ott vannak a nagyszülők, a szülők, a gyerekek, és képzeljétek el, asztal körül ülnek ők, meg szépen meg van terítve, ott van az étel is, igen ám, de mindenkinek a kezében mobiltelefon van. Milyen nagyszerű ötletünk lehet még erre a mondatra, hogy egymásra irányított figyelemmel figyelnek egymásra a családtagok. Mi az a remek ötlet, amit be lehetne vezetni a családok étkezésénél?
Az, hogy étkezés közben ne használjuk a mobiltelefonokat, és hogy egymásra figyeljünk.
És mit tanácsolunk magunknak is, meg mindenkinek?
Hogy vegyük le a hangot a telefonról, és vigyük el a másik szobába, hogy ne zavarjon minket, hogy azt az időt mi ki tudjuk használni egymás között.
Akkor itt megígérjük, hogy ezt ki is fogjuk próbálni, ugye? És azt is, hogy ezt így fogjuk tenni, mert hogy biztos lesz olyan, aki 5 perc múlva fogja kérni, de higgyétek el, hogy egy idő után, hogyha ezt a kemény szokást be tudod vezetni otthon, utána elkezdődnék egy olyan világ nyílik ki, amit eddig nem is ismertetek. Én magam tapasztaltam meg, mondjuk nem családdal voltam, hanem gyerekekkel, ahol én letiltottam ezt a telefon használatot, és összeszedtem a telefonokat, és képzeljétek el, hogy a gyerekek elkezdtek beszélgetni egymással, megkérdezték, hogy miben tudnak segíteni az étkezés után, és még tudtak együtt társas játékozni, vidám együtt tudtak játszani, és bár volt, aki 5 percenként odajött, hogy mikor adom vissza a telefon, de ez 1-2 napon belül megszűnt. Sokan azt mondják, hogy manapság rohanóvá vált az életünk, ezt okolják, amiért érdemben nem törődnek sem szellemi dolgokkal, sem egymással. Velük ellentétben mi azonban nem akarjuk elfeledni, hogyha a gyorsan hömpölygő idő és a kihívásokkal ostromló hétköznapok örvényei között nem határolunk el magunknak időszakokat, akkor bizony bennünket is el fog sodorni ez az ár. Ha nem tartjuk meg az Úr napját, ha folyamatosan dolgozunk és a hasznosságot fogjuk erőltetni, akkor hősies pusztulásra ítéljük magunkat is és a szeretteink életét. Sokak szemében a munka hősei leszünk, ám azt elárulhatjuk, hogy a munka boldogtalan hőseivé fogunk válni. Hasonló egy másik tanúság is.
Ha nem fordítunk időt, pénzt, energiát a kapcsolataink ápolására, akkor az Istennel, a családtagjainkkal és a többi emberrel való kapcsolatunk minősége alacsony, silány és terméketlen lesz, és ismét csak magunkra vethetünk.
Ha arról beszélünk, hogy Istenre mennyire van időnk az emberi kapcsolataink a hétköznapi rohanás mellett, és hogy elég-e csupán a hasznosságra tekinteni, vagy az életünk minőségére is oda kell figyelni, akkor azt tudjuk mondani, hogy érdemes és az értelmes bölcs ember ad időt az Istennelre való időre, ad időt az imádságra, ad időt az ige olvasására, vagy a szentáldozásra, és nem a közvetlen hasznot fogja nézni. Mégis alapvető, hogy mivel belülről formálnak ezek az élmények minket, és ezek a kapcsolatok, ezért igenis helyet és időt kell adni az életünkben. Erőt, tartást ad és irányt mutat. Azok által, a tapasztalatok által, hogy te rendszeresen imádkozol, azok által, a tapasztalatok által, hogy olvasod az Isten üzenetét, azok által, hogy neked fontos az, hogy szentáldozáshoz járuljál, hogy rendszeresen gyónjál, saját magadat is jobban megismered, önmagadat is neveled, és észre sem veszed, de az Isten valóban az életed részévé válik. Isten igéje, az, amelyet a Szentírásban megmutat magáról, az észre se veszed, de sokkal bölcsebbé tesz téged, mint a veled egykorú fiatalok. A vasárnapi szentmisén is találkozhatsz ezekkel a keresztény fiatalokkal, és az meg azért jó, mert együtt figyelhettek az Istenre, együtt tapasztalhatjátok meg azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni és egy közösségbe tartozni. Luther Márton mondta állítólag, hogy ha sok a dolgom, ezért sokkal többet kell imádkoznom. Ebben van valami, mert ha kipróbálja valaki azt, hogy kell az ima az életébe, és hogy az Istennek szentelt idő nem hiányozhat, akkor higgyétek el, hogy úgy szépen sorrendbe beáll az összes többi feladat. Hát kívánom, hogy az Isten áldása legyen, és kísérjen benneteket minden döntésetekbe. Lássátok meg, hogy mi az a feladat, és mi az a dolog, amire nemet kell mondani. Adjon erőt az Isten a kapcsolataitokban, hogy igazi mély barátságot tudjatok kötni egymással. Tapasztaljátok meg a családjaitokban is, hogy az együtt töltött idő mindennél fontosabb, mert ezek azok a pillanatok, amely később olyan lelki erővel tudnak támogatni benneteket, hogy jöhet bármilyen veszély és bármilyen probléma, sziklaszilárd hitetek van, és úgy álljátok a sarat, mint Isten legkeményebb harcosai. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Thank you.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Kári Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. 2023. október 24-i adásunk ismétlését hallották. Műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink!